A trópusi tengerek az óceánok legváltozatosabb élővilágú területei. Sokak szerint az Új-Guineához tartozó Bismarck-tenger koralljai a legszebbek a világon, ezért minden búvár álma, hogy egyszer az itteni zátonyok között merülhessen. Aki eljut ide, maga is elhiszi, hogy itt megállt az idő, állítják azok a szerencsés búvárok, akik már megcsodálhatták-e víz alatti paradicsomot. Ám a Pápua Új-Guinea egy másik időzóna című film alkotói ott jártukkor, valamint másra is kíváncsiak voltak.
Pápua Új-Guineáról ezernyi legenda kering. Azt beszélik, hogy arrafelé a benszülöttek még mindig a tengerből élnek.
Molnár Attila Dávid rendező, szerkesztő, operatőr és forgatókönyvíró, a természetfilm.hu tudományos filmműhely alapítója. Szenvedélyes természetfilmes, több nemzetközi kóprodukció résztvevője, filmjeit számos fesztiváldíjjal ismerték el. Képzett könnyű búvár, az Adriától a trópusi tengereken át egészen az Antarktisz körüli jeges tengerekig, mindannyiszor együtt merült elválaszthatatlan társával, a kamerával.
Víz alatti forgatásra felkészülni az mindig kétszer annyi idő és energia, mint egy normál szárazföldi forgatásra. Egyszerűen a felszerelés mennyisége jóval több. És pláne, hogy az ember a világ túlfelére megy, ahol nincs az első sarkon valami bolt, ahová bemenve egy csavart vagy egy tömítést meg tud szerezni, még megduplázódik a cucc mennyisége. Gyakorlatilag ez az alapfilozófia, mindenből kell tartalék, és mindent, amit magaddal viszel, a helyszínen kell, hogy tudjál szerelni. Úgyhogy én amikor elindultam Pápua Új-Guineába, biztos voltam benne, hogy valamit otthon hagyok. Tehát olyan nincsen, hogy én mindent viszek magammal, és így is lett, a bankkártyámat hagytam otthon.
A Vitu-szigeteken vagyunk, egy kis faluban, több száz mérföldre Pápua Új-Guinea partjaitól. A férfiak különlegesen kemény fába vágták a bozótvágú késüket. A malaszfa, vagy ahogy a helyiek nevezik, bajra, soha nem veszít a szilárdságából. Így a tengervízben sem puhul meg.
A Pápua Új-Guinea a különleges hely, és nem csak az élővilága miatt, hanem az ott élő emberek miatt is. És nem kell feltétlenül az utazókra, az átutazó emberekre gondolni, bár azok is érdekesek, mindegyiknek egy külön sztoria van, hogy miért, hogy vetődött oda, és miért van ott már fél éve, vagy egy éve, vagy örök életére, hanem a természetközeli embereknek a sorsa, az élete, akik néhány évtizeddel ezelőtt még szó szerint a kőkorszakban éltek, és most hirtelen itt találták magukat a 21. században, annak minden modern vívmányával együtt. Szóval ezt a kettősséget, amint láttam, tudtam, hogy ezt le kell filmezni.
Ez a malaszfa átkozottul kemény, de annyira azért nem, hogy néhány gondosan kiválogatott üvegszilánk ne bírna el vele. Egy ilyen eldugott vidéken, ahol szerszámok csak elvétve vannak, az ember kénytelen saját leleményességére hagyatkozni.
Nem irigylem egyáltalán ezeket az embereket, mert nagyon bonyolult lett az életük, mióta mi fehér emberek ott okosan átformáltunk mindent. Például azon a szigeten, ahol ezeket a szigonyos halászokat mi filmeztük, ott volt bőségesen kókuszpálma, nőtt a kakaó, Csak egy fa nem maradt már, az, amiből a szigonypuskát készítették. Tehát emiatt ezeknek az embereknek ott kellett gyakorlatilag, tehát egyezkedniük kellett a szomszédos szigetek lakóival, hogy hozzájussanak ahhoz a fához, ami az ő megélhetésüket szolgálja, míg az ültetvények ugye termelték szépen a hasznot a ki tudja kinek. Tehát az életük azért eléggé nehéz.
A Vitu-szigeteken úgy ismerik a fehér embert, mint a rossz pénzt. Először német, később ausztrál ültetvényesek jöttek, majd a kakaó és a kókusz világpiaci árának mélyrepülése következtében mentek. Nem maradt utánuk más, mint letarolt hegyoldalak és néhány újszerű anyag. Például a gumi és az acél. Most, hogy az ültetvényeknek befellegzett, a szigetlakók visszatértek a régi, halászó-gyűjtögető életmódhoz. Látszólag minden vissza is zökkent a régi kerékvágásba. Csak hogy van valami, ami végérvényesen megváltozott. Hát ez az. Hol vannak a régi szigonyok? Az egyszál kézi szúrófegyverek. Nem kellenek a kutyának sem, mióta fából, gumiból, drótból és acélból van új szigony. Nem is szigony, hanem szigonypuska. Gyors, erős, pontos, és ami a legfontosabb, távolról öl.
Dombovári Tibor hazánk valószínűleg legismertebb búvárfotósa, akit nagyon sokan Bece nevén Bumbiként ismernek. Számtalan pályázat győztese, többször az év természetfotósa, aranybúvárdíjas, a búvárfotós világbajnokságon ezüstérmes, és ő az egyetlen fotós, aki a víz alatti képek világfesztiválján a dobogó mindhárom fokára felállhatott. 10 ujján össze tudná számolni, hogy eddigi 1500 merülése során hány alkalommal nem volt a kezében fényképezőgép.
Nekem az az elvem, hogy akkor lehet az ember eredményes víz alatti fotós, hogyha a technikája tökéletes, a búvártudása is valamennyire tökéletes, mert csak úgy tudunk vizet alkotni, ha ezt a magasztos kifejezést használhatom, hogyha ki tudunk kapcsolni minden zavaró körülményt. Csak a víz van, csak a halak, csak az élőlények, csak a korallok. Ezt én nagyon élvezem, ezt az állapotot.
Dombovári Tibor most jár 6-szor Pápua Új-Guineában. A világhírű természetfotós, elismert búvárfotográfus sok helyen megfordult már életében. Éveken keresztül Kubában dolgozott, aztán a Vörös-tengeren fényképezett, majd végigmerülte Indonéziát.
Tehát a felszerelésnek például tökéletesnek kell lenni. Én kidolgoztam saját magamnak egy szabályrendszert, hogy én hogy rakom, milyen sorrendben rakom össze a fényképezőgépen, jobb kezem, bal kezem, teljesen ilyen rituálé vált ez a dolog. Ezt azért csinálom, mert hogy ne kelljen különösebben ezzel foglalkoznom, az agyamat nem ezzel terhelem, a felszerelést úgy kell összeretni, hogy az ne állzon el, mert rendkívül drága a dolog, mert annál szörnyűbb helyzetet én nem bírok elképzelni, mint az ember elutazott 10-valahány ezer kilométerre Magyarországról. Kutat jó fotótéma, esetleg ott van előtte a fotótéma, és kiderül, hogy nincs feltöltve az akkumulátor. Vagy még régebben, hogy nincs benne film, vagy rajta maradt véletlen az objektív sakkal.
Rengeteg érdekes ember megfordult már ezen a vidéken. Egyikük az ausztrál Sebastian, aki bármilyen meglepő búvár.
The plan was to go freediving and to do a few little experiments. Myself as the guinea pig, we were looking for ideal diving conditions, you know, like clear water, calm.
Szabadtúzós merülés. aki látta a Nagy Kékség című filmet, az tudja, hogy ez milyen gyönyörű, milyen szép és romantikus dolog, ugyanakkor milyen veszélyes is. De én azt nem tudtam, hogy létezik ennek egy olyan ága, amikor nem teli tüdővel merül alá a búvár, hanem kifújt tüdővel, üres tüdővel.
Sebastian légzőkészülék nélkül merül. Nincs szüksége rá, mint ahogy búvárruhát sem hord. A Bismarck tengervíze egész évben közel 30 fokos. Minden merülés előtt hosszasan lebeg a felszínen. Hogy pontosan mi zajlik ilyenkor a szervezetében, azt nehéz megmondani. De az biztos, hogy súlyok nélkül is úgy válik el a felszíntől, mint egy darab kő. Sebastian különös búvár, akit sportszenvedély helyett inkább a tudományos kíváncsiság hajt.
Nekem ez volt a nagy élmény a Sebastian filmezésében, hogy egy olyan embert láttam, aki a teljes összhangban volt a természettel, és a merülés első pillanatától kezdve teljesen egy volt a közeggel.
A type of diving we've involved ourselves in the last two years has largely been what we call exhale and sink. Dive strategy, which is modeled on what some marine mammals do. 99% of the people are conditioned into thinking that you've got to inhale and then dive. To spin that around 180 degrees and ask someone to exhale and then dive is a big ask. On an exhalation dive, the difference, of course, is as soon as you exhale, you sink, which means that I don't have to exercise to get down there.
Addig süllyed, amíg el nem éri az ajzatot. Sebastian úgy éli meg ilyenkor a tenger alatti világot, ahogy más búvár talán sohasem. Teljes csönd veszi körül. Hallja, látja, bőrén érzi a tenger minden rezdülését.
Ha egy fotósnak megvan a technikája, megvan a tudása, akkor valószínűsíthető, hogy a kint a természetben töltött idővel lesz arányos a jó képek száma, ha a tudás és a felszerelés megvan. Tehát innentől kezdve az fog jobb képeket csinálni, hogy neki sikerült több időt eltölteni a kint a telepen. Ezt vallom mai napig is, és ezért nálam egy utazás az mindig legalább egy hónapig tart. Tehát én nem voltam még egy hetes búvár fotós túrán, mert egy hét nem lehet semmit csinálni.
Sok időt eltölteni egy helyen. Türelmesen várni, hogy a dolgok ott történjenek meg a kamera előtt. Ez a fő gondolat minden dombovári kép mögött. A feltétel nélküli türelem még a legfélénkebb tengerlakók esetében is eredményre vezet. Dombovárinak így sikerült Lencse végre kapni a földkerekség legapróbb gerinces állatát, a törpe csikóhalat is. Ez a mindössze 5-6 milliméteres állatka annyira beleolvad a környezetbe, hogy az ember nem is érti, mi az, amit fotósunk olyan bőszen fényképez. Dombovári Tibor itt igazán elemében van. Nem csoda, hiszen Pápua Új-Guineában helyenként úgy tetszik, mintha több lenne a hal, mint a víz. Ez csak tetézi, hogy ezek az állatok a félelem legkisebb jele nélkül csodálkoznak rá az emberre. Érthető, hiszen többségük soha nem látott még búvárt. Nem úgy, mint a világ más részein, ahol a búvárkodás tömeges méreteket öltött.
A szigonyos vadászoknak a lefilmezése az volt a legnagyobb esemény. Kétszer jártam Pápua-Guineába, de messze az volt a legnagyobb élmény. És ezeket az embereket a Dombovári Tibor búvárfotós találta meg, illetve dokumentálta először, de csak állóképpen. Úgyhogy nekem minden vágyam volt, hogy oda visszajussunk valahogy, megszervezzük és lefilmezzük ezeket a srácokat. Mert akárhogy nézzük, tényleg természetközeli emberek voltak ezek a szószoros értelemben, a tengerből táplálkoztak. Amit aznap sikerült fogni, az került az asztalra és kész. A lefilmezésük azért nem volt nagyon nehéz, mert ők nagyon büszkék voltak arra, amit tudnak és amit csinálnak. Tehát alig várták, hogy megmutassák, hogy ők milyen jó búvárok, hogy milyen jól céloznak. És kis rábeszélés kellett, és azt is megmutatták, hogy hogyan készítik a szigony puskát.
Visszafojtott lélegzettel merülnek le, ha kell, akár 30 méter mélyre. Módszeresen átvizsgálnak minden repedést, hasadékot, ahol a halak megbújhatnak előlük. Mindig csapatban halásznak. Míg egyikük lent portyázik, a többiek a víz színén pihennek. Nem sokára rajtuk a sor. Addig tartják vissza a levegőt, amíg el nem jön a kellő pillanat. Vergődő zsákmány kilométerekről ide csábítja a cápákat, ezért amilyen hamar csak lehet végezni kell a hallal. A halászok nem is teketóriáznak sokat, és fejbe harapják a zsákmányt.
A filmbe végül nem került bele az a jelenet, ami a legjobban megrázott az egész forgatás során, és az a szigonyos halászok filmezése közben történt. Nagyon-nagyon hamar átragadt rám az az izgalom, ami őket hajtotta, és magával ragadott az egész esemény, ennek a feszültsége, az, hogy ők visszatartják a levegőt, hogy célozniuk kell, hogy ez egy mekkora dráma. És egyszer közvetlenül mellőlem kilőttek egy ráját. A ráját elkezdték szigonnyal felfele vinni a felszín fele, és ez a rája hirtelen megszült. És én gesztikulálva az eseménynek a heve alatt rámutattam a kis rájára, ami éppen úszott el, és azt is átlőtték ebben a pillanatban. És ahogy ezt láttam, és ugye magam is a részese lettem ennek a folyamatnak, mert talán nélkülem nem vették volna észre azt a ráját, elképesztően kiborultam. Egyrészt a dolognak a kegyetlensége miatt, másrészt azon, hogy én, mint dokumentumfilmes, beleavatkoztam a dolgokba. Úgyhogy például ez egy nagy lecke volt nekem, és örök életre megtanultam, hogy én ott forgatok. Én nem hadonászok, és nem avatkozok bele a dolgok folyásába, mert meg fogom bánni.
Azért a szigonyozás még mindig a leggyorsabb halfogási módok közé tartozik. A szerencsésebb halászok egyetlen lövéssel meg tudják szerezni a napi betevőt az egész család számára. Mikor megvan a kellő mennyiségű zsákmány, a halászok leteszik a szigonyt, és elindulnak hazafelé. Ez a nap eseménye a faluban. Végre hazatértek a halászok. A szigony hegyének még így szárazon is nagy tekintélye van, úgyhogy a gyerekek gondosan tartják tőle a kellő távolságot.
Én nem jártam még ezelőtt olyan helyen, ahol az, hogy én kamerával megjelenek, az önmagában egy látványosság, egy kuriózum lett volna. Emlékszem, amikor a Febrina nevű hajóról leszállva egy szigeten gyerekeket filmeztem, és utána megmutattam a felvételeket nekik a kamerának a kihajtható monitorján. És elképesztő hatást váltottam ki, a döbbenet az arcokon, a csodálata, az ámulat. És ez egy olyan élmény volt, amikor éreztem, hogy itt azért felelősségem van, mert itt nem igazán tudják, hogy mi a kamera, nem igazán tudják, hogy mit jelent szerepelni, és ez ennek megfelelően igyekeztem eljárni.
Pápua Új-Guinea igazi gyerekparadicsom. Mindig meleg a tenger, és játszópajtásból sincs hiány. A gyerekeknek szerencsére eszük ágában sincs nagy távlatokban gondolkozni. Kitöri a fejét olyan dolgokon, hogy mi lesz később. Inkább énekeljünk még egy kicsit.
Nekem mutattak egy olyan táncot, ahol gyakorlatilag mesztelenek voltak a falu lakói. Teljesen természetes volt ez nekik. És ott volt nálam a kamera, én ezt felvettem, de eszemágában nem volt ezt belevágni egy filmbe. Úgy éreztem, hogy ez az ő kijátszásuk lett volna, és ez, így ez nem is került bele.
A delfinek már messziről felismerik a hajó dízelmotorjának morbogását, és megragadják a kínálkozó alkalmat egy kis játékra. Amióta az ültetvényeknek leáldozott, kopraszállító hajók is csak ritkán tévednek a Vitu szigetek környékére. Rajtuk kívül nem jár erre más, kivéve persze a jó öreg Febrinát.
Szerencsém volt ezzel is, mint az életben sok alkalommal. Én 1999-ben Antibbe megismerkedtem Max Benjaminnal, aki egy ausztrál állampolgár, aki Pápuiginába üzemelteti a híres Febrina hajót, illetve a Valindi resortot, és a Antibi kiállításomon néhány képen nagyon megtetszett neki, és ő meghívott magához.
De a Febrina nem csak a delfinek közt annyira népszerű. Minden búvár álma, hogy eljusson arra a hajóra, ahol Dombovári Tibor évek óta törzs vendégnek számít.
A Febrina nevű hajón van az ember, akkor napi 5-öt merül, reggel 6 óra 30-kor kezdi, és este sötétedés után fejezi be a merülés közt. Minden merülés között van egy-másfél óra idő, amit az ember ilyen fél kábán, fél álomba tölt. 6 órakor, épp hogy amikor pirkad, misztikus fények között reggel az ember még fél álomba van, és fantasztikus érzés ez.
Dombovári szereti test közelből szemlélni az élőlényeket.
Olyan helyen voltunk búvárkodni, ahol cápákat akartunk fotózni, de nagy látószögű optika volt a fényképezőgépemre felszerelve. Nem jöttek elég közel, úgyhogy nem sikerült ezeket a kép. És hogy emelkedtünk fel a hajóhoz, a búvárhajóhoz, láttuk, hogy a hajó alatt, a hajó árnyékán ott van egy nagy, másfél méteres barakuda.
Engem az a barakuda egyáltalán nem érdekel. Nem, tehát nem éreztem benne a történetet. Tehát egy lebegő barakuda önmagában nekem nem volt egy olyan történet, amit én a filmbe bele akartam volna tenni.
Sikerült, mint a 2-3 órát eltöltenem ezzel a barakudával, úgyhogy az elején 1 méter engedett közel, és a végén 10 centire közel engedett, és az optika és a feje között 10 centiméteres távolság volt, és szuper nagy látószöggel, és fantasztikus perspektívával mutatta ezt a amúgy félelmetes külsejű élőlényt.
Tényleg egy hatalmas nagy dög volt, tehát a szájából akkora agyarak álltak ki, hogy ez nagyon impozáns volt, csak egy filmesnek egész más kell, mint egy fotósnak. A fotósnak elég egy pillanat, nekem meg olyan eseményláncolat kell, amiből aztán az adott élőlény belekerülhet a filmbe. A barakuda kimaradt.
Az egyik legismertebb és talán a legsikeresebb fotóm, amit a Londonban a BBC-n is első díjat nyert, a barakudáról készült közeli kép.
Amit a tudósok csak mostanában kezdenek felfedezni, az Pápua Új-Guinea őslakóinak a legtermészetesebb dolog a világon. Ők semmi meglepőt nem találnak abban, hogy hazájukban a vízfelszín alatt és felett egyaránt pezseg az élet. Így volt ez régen, és így van ez most is. Különben, amíg van elég hal a tengerben, malaszfa az erdőben, addig miért is kellene aggódni?
Thank you.
fel kellene nőni végre.
Marombira hívtak. Péntek este.
Mi? Az a minigolf festénk.
Anyunak új pasia van.
De hunci-gunci vagy!
Nem is a metrón lennék.
Itt valaki fölösleges.
Az anyám nem elég nagy kettőznek. Ezennel bedobom a kesztyűt.
John Heddle.
A háború pokol, öreg.
Igen.
Az. Jeff Daniels, Diane Keaton.
Szerintem tetszeni fog, hogy egy férfi van a háznál.
Én vagyok a férfi a háznál.
Mama kicsi fia. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Férfi vagyok igazán.
Ne szórakozzon bele, mert fel fogok mondani.
Teljesítem három kiváltságodat.
Soha ne állj át a sötét oldalra.
Te nem jöhetsz ide át.
Mi van? Nem. Senki nem mozduljon.
Ne.
Berakjam?
Ezt én kérdezhetném tőle.
Pálma néni elvá.
Pálma néni elvá.
Mindenből egy van. Holnap 21 óra 10 perckor az M1-en.
Cserhalmi György vagyok.
A múltat nem kell végképp eltörölni. Ismerni kell. Múltkor. Minden csütörtökön az M1-en.
A szövetség. Az okos családok vetélkedője. A szövetség. Itt a tudás akár 21 milliót érhet. A szövetség. A játék 20 héten keresztül. Felhívás és jelentkezés a www.aszövetség.hu weboldalon. A szövetség. Jelentkezz! Most! Hamarosan az M1 műsor